Korhatártalanul. Korhatártalanul. Tartsanak velem, Endrei Judit vagyok. Jó napot kívánok! Igen, Endrei Judit vagyok, ez itt a Korhatártalanul, és ez itt a Bézs Rádió, vagy Rádió Bézs. Mindig igyekszem olyan témákat választani önöknek, hát ez nem titok, sokszor elmondom, amelyek elsősorban engem érdekelnek, és aztán mindig bízom abban, hogy önöket legalább annyira érdekli a téma. De valahogy most különösen sikerült belenyúlnom, hogy pesti szlenget használjak a témák közé, mert hogy valahogy a Facebookon azt láttam, a Facebook oldalamon, hogy nagyon az önök kedvére van, nagyon sokakat érdekel a téma, és nagyon sokan meg is osztották. Hát az öngyógyításról és mindarról, ami ehhez a hatalmas témához hozzákapcsolható, fogunk beszélgetni. Számomra egy nagyon kedves, jófej orvossal, hiszen dr. Hegedűs György járt már nálam, és akkor is nagyon jót beszélgettünk, és most is elmondtam, és megint mindjárt hagylak köszönni, hogy szeretem, ahogy az orvosláshoz, a betegekhez viszonyulsz, tehát nem ilyen szemellenzősen, hanem hol kicsit megengedően, máskor meg kicsit szigorúan, úgyhogy örülök, hogy erről a témáról fogunk beszélgetni, mert szerintem nem volt véletlen, hogy az emberek ezt ilyen nagy érdeklődéssel fogadták.
Hát köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és köszöntök mindenkit itt is a stúdióban, illetve otthon is. Hát igen, az öngyógyítás nekem nagyon-nagyon régi vágyam volt, hogy ezzel foglalkozhassak. Nem, hogyha nem tőlem függött volna ez a dolog, mert bármikor lehet. De végül is tényleg arról van szó, hogy kórházban is, amikor dolgoztam, azt láttam, hogy mindig csak az orvosok csinálnak valamit. A páciensek meg vagy saját maguktól kitalálták azt, hogy nekik is kéne valamit csinálni, de valahogy az orvosok nem kapacitálták őket erre a témára, pedig az eredeti Hippokratészi esküben is az van benne, hogy az orvos az életmódbeli tapasztalatait adja át, és az egészséges életmódra biztatja és tanítja a pácienseket, nem pedig az, hogy állandóan vagy szikézünk, vagy gyógyszerezünk. Tehát nem csak ez a két dolog lenne az orvos eszköztárába. Attól függetlenül az orvosokat nem nagyon bántanám, hiszen ezt tanították nekik, hogy ez a feladatuk, és ezt jól is csinálják.
Így van, mert hogy mi betegek, vagy ja, én nem vagyok beteg. Szóval úgy fordulunk orvoshoz, kicsit fáj, kicsit rossz, szaladjunk az orvoshoz, elmondjuk a panaszunkat, és majd ő csodát tesz, nyilván nem rá kézrátétellel, hanem szikével, gyógyszerrel, ahogy. Tehát van bennünk egy ilyen kényelmi hozzáállás, hogy hát majd ő meggyógyít, majd ő leveszi rólam a felelősséget.
Hát meg van még egy nagyon nagy dolog, az a felelősségnek az átruházása. Tehát ugye mindenki mindig arról van szó, hogy valamit csinálom, élem az életemet valahogy. Ezek általában nem túl helyesek életmód szerint, ha megnézzük az embereknek a táplálkozását, a stressz helyzetet, a mozgást, de azért nem túl egészséges ez itt az életmód átlagosan. És ennek következményei lesznek, amik utána először tünetekben, majd később diagnosztizált betegségekben kialakulnak, ahol a betegséget azért értsük úgy, hogy az is egy tünet, csak annak már az orvostudomány tud komolyabb nevet adni, tehát az is igazából csak egy jel. Én véleményem szerint, és ez utána elmegyünk az orvoshoz, és nem azon gondolkozunk el, hogy hát vajon mi mit tudnánk tenni, vagy, sőt, mit tettünk azért, hogy ez a betegség vagy ez a tünet kialakuljon, hanem azt mondjuk a doktorbácsának, hogy tessék nekem szépen diagnosztizálni, hogy mit kell vele csinálnia neki rajtam, mert én maximum annyit tennék, hogy beveszem a gyógyszert, amit fölírnak, de hát azon is már problémázok, hogy mellékhatása van, meg hogy mennyibe kerül, de igazából ez a maximum, amit én megteszek, és igazából így áthelyezem a felelősséget, tessék, doktor bácsi maga tanulta ezt, odaadom a betegséget, egyúttal a felelősségén, köszönöm, én ebből nem kérek, csináljam velem valamit, hogy ugyanolyan rossz életmóddal továbbra is éljem az életemet, csak ne legyen már ez a zavaró körülmény, amit ráknak, cukorbetegségnek, vagy allergiának, vagy magas vérnyomásnak hívnak. Don't you crack a baby, don't you crack a sitter.
out of breath and out of time. With feet in the grind. You spend your weekend in a line. Just freaking crying. Come on and take a little ride. We'll reach for the sky. Dead reason. Don't you know Molly? Dead reason. And then I say Polly. Dead reason. Don't you know Willie? Dead reason. And my brother Chili. Dead reason. Don't you know Georgie's a reason. And when you say I'm just a reason. 1, 2, 3, 4.
Dr. Hegedűs György a vendégem, és úgy döntöttünk, hogy ma az öngyógyítás témát járjuk körül. Persze sok mindent fogunk érinteni, mert ha mindenki öngyógyítaná magát, akkor nem lenne szükség egészségügyre. Ez egy kicsit ilyen cinikus megjegyzés volt. És vagy legfeljebb, vagy maradj, ne legyek ennyire cinikus, akkor nem lenne túlterhelt az egészségügy. Így jobb?
Igen, azért így már azért sokkal jobb. Tehát ez első rész, az kicsit úgy hangzott, hogy nem lenne szükség az egész kórház és az egész ápolási, meg orvosi rendszer, ez persze nyilván nincs így, de az kétségtelen, hogy maga az egészségügyet, és a kórházakat, a háziorvosi rendelőt és minden egészségügyi szolgáltatást igazából valljuk be, a páciensek terhelnek túl. Tehát önmagában egy orvos sincsen túlterhelve, csak azért, mert sok a páciens. Egyetlen egy ultrahang, vagy egy valamilyen diagnosztikai eljárás sincsen túlterhelve, a páciensek terhelik túl, mert bemennek. Én nem mondom azt, hogy ne menjen be, de hogyha megtenni az életmódjában azokat a dolgokat, amiket meg kéne tenni, akkor jobban lenne, és az embernek a jelentős része nem menne olyan panaszokkal orvoshoz, vizsgálatokra, diagnosztikai eljárásokra, amire nincsen szükség, mert nem lenne ez a panasz. És akkor tényleg azok kerülnének oda a kórházba, akiknek tényleg szüksége van rá, és a megfelelő életmód mellett még mindig van valamilyen panaszuk. Mondjuk ez viszont azért, már nem lenne túlterhelt.
Így van, de azért mondjunk konkrét példákat, mert nyilván, ha fáj valami, orvoshoz megyek.
Hát például az a dolog, hogyha valaki mondjuk nem megfelelően étkezik, nem mozog, teleszi magát mindenféle műanyag dolgokkal, nem eszik elég rostanyagot, fájni fog a hasa, puffat, hasmenése van, kialakul ez a elképesztően gyakori IBS nevű irritábilis bélszindróma, de senki nem tud mit kezdeni, de ezekkel általában az emberek nem tudnak otthon megküzdeni, és bemennek a házi orvoshoz, aztán az bejutal őket a gasztroenterológiára, meg mennek ultrahangra, meg mindenféle vizsgátra, a vége úgyis az lesz, hogy semmi, de ha elkezdenének normálisan étkezni, akkor nem lenne ez a panasz, és nem mennének be. És mondjuk egy olyan embernek, akinek valamilyen daganatos betegsége van, vagy éppen egy vakbélgyulladása, az mondjuk nem kéne annyit várnia a diagnosztika és az ellátó rendszer, mert nem lenne túlterhelve olyan emberekkel, akinek fölösleges oda menni. De ezt minden területen mondhatnám, minden szakterületen, a reumatológiától kezdve minden téren, hiszen megnézzük, a reumatológia fizikoterápia területén is mozgásszerű problémák vannak, de hát ha megnézzük, hogy hogyan táplálkozunk, mennyit mozgunk, milyen állapotban a csont, vagy nem mozgunk, milyen állapotban a csontrendszerünk, azért nagyon komolyan felelősek vagyunk azért, hogy mi igazából oda kerülünk, és nagyon sok mindenki, mert nem nagyon van egy idős ember, aki a rehabilitáció és a reumatológia és a fizikoterápia előbb-utóbb nem köt ki, legfeljebb hamarabb hal meg, mint ahogy kikötne, előbb-utóbb mindenkinek a mozgásszerű problémája krónikussá válik ott. Nem lenne annyira túlterhelve ez a rendszer.
Te is azon dolgozol, én mondjuk laikus megközelítéssel, de én is azon dolgozom, hogy valahogy ráébreszteni az embereket, hogy igenis rajtunk múlik, hogy milyen az egészségi állapotunk, mert hogy étkezünk, mozgunk el. Csak most lefordítom laikus nyelvre, mert tempósan elmondod, és az igen, tehát hogy nagyon sok minden rajtunk múlik. Mert most valaki elmegy, kiderül, hogy kérem maga mindenféle szemetet eszik, ne egyen, akkor ki a felelősség?
Pontosan. Tehát ugye mindig a felelősséget akarjuk átvenni, de mindig magunknál kezdődik, ahogy szokták mondani, az ok mindig én vagyok, ahogy a magyar nyelvben is benne van, tehát saját magunkban kéne először keresgélni, kutakodni ezekkel a problémákkal. Thank you.
dr. Hegedűs Györggyel folytatjuk a beszélgetést. Ugye a mai nagy témánk az öngyógyítás, de hát természetesen onnan indultunk el, hogy mi betegek hogyan viszonyulunk saját magunkhoz, mennyire vagyunk hajlandók változtatni a saját magunk érdekében. Hát mikor megy az ember orvoshoz, vagy mikor érzi magát nem komfortosan a bőrében, amikor valamilyen tünete van, vagy láza van, vagy fáj valami, vagy valami hasonló, igaz?
Így van. Az egésznek az a kérdése, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a tünetekhez. Ugye először is azt kéne megérteni, ezek a tünetek, ezek jelek. A szervezet jelez valamit, hogy valami nem stimmel, valami nem oké. Elsősorban, hogyha a környezetünkben megvizsgálunk azt, hogy mi minden jelzés érkezik, akár egy rendőrlámpa az utcán, akár a telefonunk csörög, akkor annak mindig van valamilyen jelzés értéke, és nem általában a valós világban a jelzésnek az üzenetével akarunk foglalkozni, nem pedig eltüntetni a jelzést. Viszont az egészséggel kapcsolatban valahogy ez nem így van. Az egészséggel automatikus az a dolog, hogy magát ezt a jelzést, ezt a tünetet ki akarjuk kapcsolni. Pedig van valami oka, aminek az üzenetével nem foglalkozunk. Tehát amikor valakinek fáj a feje, nem gondolkozik el, hogy ez miért lehet. Ha valakinek refluxa van, vagy hány ingere van, vagy fáj a gyomra, nem foglalkozik, hogy hasmenés, láz, nem foglalkozunk. Sőt, ezek a jelek a szervezetben, ezek a tünetek általában valami figyelmeztető, azért a normál napi rutinból kibillentő, kimozdító, zavaró, kellemetlen jelek, amiket mi szeretnénk, hogy ezek eltűnjenek. Pedig ha belegondolunk abba, hogy ezek a jeleknek van értelme, sőt, jó, hogy van. Ha van egy hasmenése valakinek, azt nem szeret, ki szereti a hasmenést. De ha belegondolunk, hogy ezáltal valamit a szervezet kitisztít magából, ami nem jó, hogy ott van, akkor vajon föltetjük azt a kérdést, hogy jó-e nekünk az a hasmenés, vagy ne legyen hasmenés, és az a káros dolog, nem működjön a szervezetnek az öngyógyítási reflexe, az maradjon bent. Vagy, hogyha valakinek mondjuk hány ingere van, vagy hány, ne senki nem szeret hányni. De az vajon, hogy az a dolog, ami ott nem kellene, hogy benn legyen, és kijön, de benn maradna helyette, akkor az jó lenne? Senki nem szereti a 39 fokos lázat. De nem lenne lázunk, és bizony egy baktérium vagy vírus ellen, az azt jelenti, hogy nem működik az immunrendszerünk. Akkor most ez jó, vagy nem? Tehát nem azt mondom, hogy szeressük a lázas állapotot, csak egy picit próbáljuk meg máshogy is értelmezni. A szervezet rögtön le fogja ezt reagálni, hogyha máshogy viszonyulunk hozzá. Ha az okot keressük mögönt, és alapvetően annak örülünk, hogy a szervezetnek működik az öngyógyító funkciója, és nem pedig magunkra vagyunk hagyatva ezzel az egésszel. Az orvostudomány is nagyon gyakran azt nézi idős embereknél, például, hogy tudnak-e lázasak lenni. Amíg tud lázas lenni, addig működik az immunrendszer. Ha nem tud lázas lenni egy kórházban lévő beteg, akinek kimutatott fertőzése van, azt igazából nem örülünk neki annyira ott a kórházban, azt jelenti, hogy nem reagál az immunrendszer. Az immunrendszer a harcnak vannak áldozata és van következménye, ilyen a láz is például. Úgyhogy az egy ilyen dolog.
Azért álljunk meg, tudod, szeretem, hogyha úgy olyan konkrétan egy-egy példánál megállunk. Mondjuk vegyük például rögtön a lázat. Hát mi az a láz, amivel azt mondod, hogy még küzdjön meg a szervezetem, és nem kell rögtön valami lázcsillapító után kutakodni? És mi az a nagyság, amikor viszont már azt mondod, hogy na ezzel akár orvoshoz vagy ügyeletre kell bemenni?
Hát ezt nagyon nehéz így látatlanban megítélni, de azért van néhány alapdolog. Először is 38 fokig igazából nem egyetlen se károsító funkció nincs a láznak a szervezetre. Ezt azért kéne tudni. A második, hogy a láz az igazából csak egy következménye ennek a harcnak, tehát azt lehet csökkenteni, de igazából magát, azt a folyamatot nem fogom jelentősen befolyásolni az immunrendszernek a harcát, tehát az tovább fog folytatódni, amellett még kell valaminek lenni, és jó esetben az immunrendszer legyőzi az egész rendszert, és megszűnik a láz, legyőzi a kórokozókat. Nyilvánvalóan egy 39-39-5 körüli lázas állapot már olyan testhőmérséklet növekedést tud csinálni, ami már bizonyos fehérje funkciókat, bizonyos sejt funkciókat tud csökkenteni. De azért egyet vegyünk figyelembe, hogy a lázcsillapítóknak is lehet ugye mellékhatása. És régen azért kitaláltak egy csomó mindent, például ott van a hűtőfürdő. ami ugyanúgy le tudja vinni a lázat, csak valahogy nem foglalkozom, olyan macerás, nem egyszerűbb bevenni egy lázcsillapítót. Tehát van egy csomó olyan természetes dolog, amiket régen ismertek, tudnak, az idősek még tudtak, a priznicelésttől kezdve egy csomó olyan dolgot. Igazából ezeket mind lehetne alkalmazni. Azon kívül most volt éppen az egyik barátomnak a kisfiánál, hogy estére belázasodott, 39 fokos láz, de másnap már úgy jól volt, és nem értették, hogy ez miért van. Azt azért kell tudni, hogy a kisgyerekek, azok örökmozgók. Az, hogy örökmozgók, elképesztő mennyiségű izommunkát végeznek, egész nap szaladgálnak ugye a gyerekek. Ezzel viszont az izomzat a munkájával nagyon sok hőt termel. Viszont egy kisgyereknek kicsi a testfölete, és nem földelően tudja leadni azt a hőmérség, azt a hőt, és este nyugalomban kezdi el kitolni magából a hőt, amit diagnosztizálni lázként tudnak, akár 39 fokig fölmehet a testhőmérséklete, úgyhogy nincsen baja. Igazából tudja produkálni azokat a levertség állapotot, mert ezt senki nem szereti, de másnap leggyakrabban rendbe kerülnek, és semmi nem történik, mert egyszerűen csak nem kell orvoshoz szaladgálni. Ami nem jelenti azt, hogy minden lázas állapot az egy ilyen dolog, de a gyerekeknél ilyen dolog is elő tud fordulni, úgyhogy inkább a hűtést javaslom elsősorban, uh-huh. mint rögtön szaladjunk az orvoshoz.
Uh-huh. Jó.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Daddy and Mommy
Folytatjuk a beszélgetést dr. Hegedűs Györggyel. Ugye fölmerül a kérdés, és akkor elárulom, hogy nálunk a gyógyszeres dobozban, maximum algopirinban, nem vagyok elvakultan gyógyszerellenes, de mégis inkább a gyógyszer ellen vagyok, mintsem, hogy mindenre gyorsan egy gyógyszer legyen a megoldás. Szóval erről mit gondolsz?
Hát ugye én azt gondolom, hogy mindig, amikor azt a szót használjuk, valami ellen vagyunk, akkor nem vagyunk egyensúlyban. Tehát vannak végletek, és valahol egyensúlyban. Tehát nincs olyan, hogy valamire biztosan nincsen szükségünk, mert lehet. Aki azt mondom, hogy gyógyszerellenes, nem tartom helyesnek, inkább mondjuk úgy, hogy meg kell oldani azt, hogy ne legyen szükség a gyógyszerre. De van, amikor szükség van rá, és akkor meg kell szedni. A probléma az, hogy elbillenünk ebben az egyensúlyban, és ebben egy harcot hozunk létre. Amikor a szervezet jelez valamit, hogy valamilyen baja van, akkor nekem nem a jelet kell eltüntetni, hanem a szükségességét. Tehát, hogyha mondjuk van egy reflux, annak van egy oka, hogy nem fogadok el egy csomó mindent, és ki akarom adni azon keresztül a szervezetemből, akkor azt mentálisan kéne létrehozni azt a problémát, vagy rendbe rakni, és nem pedig küzdeni, vagy gyógyszerrel úgymond elnyomni. Ha neked az autót vezetsz, és a benzinlámpa kigyullad, akkor többféleképpen szüntheted meg az, hogy ég a benzinlámpa. Tankolhatsz bele, ezzel az okot kezelted, leragaszthatod egy szikszalaggal a műszerfalat, lehúzhatod a ledet, és akkor mind ugyanaz a végeredmény, hogy nem látod, hogy világít a benzinlámpa, csak egyszer a tünetet kezelted, egyszer meg az okot. Tehát nem jó ez a gyógyszerellenessége. Páciensek is, akik jönnek hozzám, ha megkérdezik azt, hogy akkor ők most ilyen ellenesek, meg ő nem akarja, hogy mondom, ne akarjon valamit, hanem egyszerűen oldja meg azt, hogy ne legyen szüksége a szervezetnek, hogy ezt jelzésben megnyilvánítsa, magyarul jelezze, hogy nem. Ha minden rendben van belül, akkor nem fogja jelezni, hogy nincsen rendben, és nem lesz tünetem. Így lehet igazából az okot kezelni.
Egy pici kitérőt tegyünk, nemrég egy laikusoknak szóló konferencián voltam, és ott az orvos, de nem először hallottam már erről orvost beszélni, hogy ha már elmentünk orvoshoz, ha már valami súlyosabb problémánkra gyógyszert írt fel, akkor a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy egy kicsit szedjük, majd abba hagyjuk. Tehát, hogy azt a kúrát, azt a gyógyszerkúrát, amit az orvos jónak lát, azt azért végig kéne csinálni. Nem tudom, hogy...
Hát egy érdekes kérdés, és megint visszakanyarodunk ide a fejben lévő dolgokhoz. Miért van az, hogy valaki kicsit szed, és aztán abba hagyja? Ennek lehetnek fontos oka. Az egyik az, trehány az illető, és útközben elfelejti. Ami megint visszavezethető, hogy foglalkozok is ezzel a problémával, meg nem is érdekel is, meg nem is zavar is, meg nem is. Nyilván ehhez a hozzáálláshoz megfelelő eredmény is lesz a végén, a problémának az eltüntetése. Az is el is tűnik, meg nem is. A másik dolog, tehát magyarul meg fog maradni. A másik dolog az, hogy igazából nem bízok ebben a terápiában, és azért van az, hogy egy kicsit szedem, meg kicsit nem, mert bizonytalan vagyok, és én magam nem tettem le a voksot azzal, hogy most az orvos tudja a dolgát, vagy nem tudja. Vagy én jobban tudom. Mert az egyik ilyenkor szokott ez a másik ebbe, hogy hát szedem, de azért én jobban tudom azt, hogy ezt nem kéne, és inkább elmegyek még másik orvoshoz, természetgyógyászhoz, utána nézek, gyógynövényeket szedek, és akkor kicsit ebből, kicsit abból ki. Ez megint a hozzáállásom ahhoz a dologhoz, hogy félek ettől a problémától, de egyik oldal mellett sem merem letenni a voksot. Megint én rólam szól ez a probléma, és nem arról, hogy milyen terápia van. Ha valaki nem hisz a terápiában, a gyógyszeres terápiában, annak általában a mellékhatásait szokta így a gyógyszernek élvezni. Aki hisz benne, érdekes mód például a rákos betegeknél, akik feltétel nélkül hisznek abba, hogy ők meg fogja gyógyítani a kemoterápia, sokkal kevesebb a kemoterápia mellékhatása, mint aki bizonytalan benne. Mert aki lelkileg úgy áll hozzá a dologhoz, az egyszerűen nem jön a fejébe, nem üt eszébe az a dolog, mert pedig minden mentálisan fog eldőlni. Nem igaz az, hogy az influenza vírus az baj. Nem igaz az, hogy a parlagfű allergiát okoz. Nem igaz. Mert akkor, amikor egy ember is influenzás, akkor mindenki az lenne, mert úgyis mindenki megkapja. A parlagfület meg mindenki szívja. Nem az influenza vírus meg a parlagfűre van a baj, hanem arra, hogy van, aki fogékony rá, van, aki meg nem. aki fogékony a vírusra, annak el fogja végezni azt a fajta hatást, és azt az immunrendszeri hatást, amit utána fertőzésnek hívunk, aki meg nem, annak meg legyőzi úgy az immunrendszere, hogy nem tud megtapadni, és észre sem veszi. Aki fogékony az allergénre, az a kérdés, hogy a parlagfűre miért válaszolok hiperaktívan? Hiszen egy olyan anyagról van szó, amire nem kéne allergiás lenni, de az emberek jelentős részének bizony a szervezete hiperaktívan válaszol. Olyan, hogyha téged valaki, mit tudom én, sípcsonton rúg, te meg lelövöd egy pisztolyát. Kicsit túl van reagálva a adok-kapok benne. Ugyanezt történik itt is. De nem az a kérdés, hogy mi történik, hanem mi az az ok, ami miatt a szervezeted nem úgy reagál, mint ahogy kellene. Ezt kéne megnézni, mert itt lehet megoldani ezt a problémát.
Don't know the right words to say, I'm not magic. Don't hold the world in my hands. Wish I could fly through the air like a hero. But I'm just someone who loves you, that's all I am. Wish I could take you away to a palace, make you the queen of the land. All the riches and gold, I don't have them. I'm just someone who loves you, that's all I am. So I'll cherish the moment I saw you. I might not get much more than that, but if you look in my heart, you'll find that I'm someone who loves you. That's what I am. So I'll cherish the moment I saw you. Life may not give me more than that, but if you look in my heart, you will find that I'm someone who loves you. That's all I am. Someone who loves you, that's what I am. I'm someone who loves you, that's all I am.
Megint teszünk, kedves doktor úr, egy kis kitérőt, mert így a zene alatt beszélgettünk itt négyesben, ugye Mohácsi Miklós ma is, aki segít nekem így a zenét, a technikát működtetni, és most van egy kis inassunk is Fábián személyében, és egy érdekes dolgot, ő megerősítést kapott a beszélgetésünkből, pontosabban abból, amit te elmondtál, hiszen elmondta, hogy cigizik, egy fiatal emberről van szó, cigizett, fájt a torka, rögtön beutalták a gégészetre. És ő okosan végig gondolta azt, hogy akkor nem is biztos, hogy neki gégészeti problémája van, hanem hát a cigi okozhatja. És erre te megint nem úgy reagáltál szerintem, ahogy a legtöbb orvos, vagy a legtöbben reagáltak volna. Megosztod most így velünk?
Természetesen. Nekem az a problémám, vagy az a meglátásom inkább ezekkel, hogy megint megpróbálunk valamit elutasítani, megint valami cigi ellenesek vagyunk. Én sokáig mondtam, mert magam soha nem dohányoztam, meg nem is szívtam egy szálat sem, és nem is szeretem a mai napig, de megint ez az ellenesség, hogy ki mi ellen van, meg ez így károsít, meg úgy károsít. Én azt gondolom, hogy minden olyan dolog, ami valamilyen függőséget vagy szenvedélyt okoz, én azt gondolom, nem a szenvedély tárgyával, mint itt a cigaretta vagy az alkohol árt legtöbbet, hanem azzal, hogy lelkileg ezt miért teszem. Mi az a dolog lelkileg, amit kompenzálok, ami nincsen megoldva, hogy minden nap ott van a jelenléte vagy az életemben, akár úgy, hogy naponta többször kell innom, naponta többször kell cigarettáznom, tehát folyamatosan valami nyomaszt, valami nincsen rendben. Véleményem szerint ez a probléma az oka annak, hogy nem tudom letenni a cigit, vagy ha leteszem, de nem oldotta meg a problémát, vissza fog jönni a cigi, vagy valami másik dolog. Illetve szerintem ez többet rombol ez a dolog, és érdemes lenne inkább azzal foglalkozni, hogy mi miatt van ez a dolog, mint magával a dohányzásnak a témájával, maga az eszköz a fizikális dologgal.
Szerintem most már sokat kalandoztunk, persze én vagyok az oka minden ilyen kis kitérőnek, de azt gondolom fontos ezekről a kis kitérők témáiról is beszélgetnünk. Térjünk át, vagy kezdjünk el beszélgetni a mozgásszervi betegségek és az öngyógyítás. Ehhez hadd olvassak fel, találtam egy jó gondolatot, nem valaki nagy hírességtől egy cikkben olvastam, hogy testünk nem csak azért van, hogy életben tartsuk, hogy túléljük benne az életet, hanem azért is, hogy élvezettel használjuk. A testben minden megvan ahhoz, hogy önmagát gyógyítsa. A mozgás az öngyógyítás egyik leghatékonyabb gyógyszere. De hát hogy is gyógyítsam én magam, ha például azt mondom, hogy a betegek, akik családorvoshoz fordulnak, 20-30%-ban mozgásszervi panasz miatt mennek orvoshoz. És ez európai átlag is, tehát az emberiség harmada mozgásszervi betegségben, vagy lehet, hogy a civilizáltnak, önmagát civilizáltnak nevező népességre jellemző a mozgásszervi, mert valószínűleg aki az őserdőben vagy Afrikában, az azért gyalogol jó sokat és megy, és nincsen mozgásszervi betegsége. De hogy gyógyítsam magam, ha fáj a térdem, fáj a bokám, fáj a bütyköm, és most sorolhatnám a különféle alkatrészeimet? Hát,
talán először induljunk ki onnan, hogy jut el az ember ide, vagy ide el kell-e jutni, és eljutnak ide az emberek. Nézzük azt, amikor még nincsen panasz. Ugye a világegészség szervezete azt mondja, hogy hetente legalább 5 alkalommal kellene 30 percet aktívan sétálni. Ezzel már például az agyvérzés és az infarktus kialakulásának a gyakoriságát 15%-kal lehetne csökkenteni. Csak ennyivel, tehát kvázi napi 30 perc aktív séta, ami nem a világ, ami nem jelenti azt, hogy ebbe nem az tartozik bele, hogy ide megyek, oda megyek a egyik széktől a másikig, hanem az, hogy 30 perccel megyek, mint sporttevékenység, de csak sétálni. Ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy működjön, enélkül nem nagyon tudnánk igazából menni. Nyilván a legtöbb ember még ezt sem teszi meg ezen a téren.
Sőt, nagyon sokan nem teszik meg.
Így van. Ez is egy következmény annak, hogy kialakulhatnak mozgásszervi problémák. Talán az egyik legizgalmasabb téma, szerintem ma ezek a porckopás és ízületi kopás, porcnak a degenerációja, amíg elképesztő mennyiség embert érintenek, 15%-a a magyar lakosságnak azt mondják, ízületi kopása van, és hát ugye ez egy megoldatlan helyzet.
Az ízületi kopás hol jelentkezik? A térdben biztosan, csípőben biztosan? Aztán?
Hát gyakorlatilag a bokától kezdve az ujjon keresztül, a gerinctől kezdve a csuklóban, a válban, minden izületben jelentkezhet, hiszen maga ez arról szólna, hogy izületi porc leépül, és gyakorlatilag annak lesz egy nem megfelelő funkciója utána ezeknek az izületeknek. Ezt jelenteni ez a kopás. De egy érdekes dolog az, hogy ugye ez gyakran van, egyrészt sportolóknál, akik elsportolják az izületeiket, de gyakran van, szinte minden idősnél van, akire azt mondjuk, hogy hát korra jár. Tehát nem nagyon tudunk olyan 70 éves embert, akinek már itt ott, ott már nem lenne ilyen problémája. Elmegy az orvos doktor bácsihoz, és akkor ő majd diagnosztizálja különböző eszközökkel, MRI-vel, CT-vel, röntgennel, ultrahanggal, mindenfélevel, hogy porckopása van. És utána elindul az a terápia, ami vajon mi. Hát ugye elkezdik fájdalomcsillapítót, először elkezdenek szedni. Aztán jönnek a különböző egyéb készítmények, jönnek a porcépítőszerek, ami már számomra egy fura dolog, hogy a legtöbbször elmondják azt az orvosok, hogy a porc nem regenerálódik, nem épül, de közben pedig adják, receptre fölírják a porcképzőszereket.
Aha.
Már ez számomra egy ilyen paradoxon, hogy akkor most akkor nem kéne szedni, vagy ha kéne, akkor ez most hogy van most akkor? Ha nem épül, minek adják? Ha megadják, akkor lehet, hogy mégis épül. Tehát már ez egy fura dolog volt nekem. Adnak különböző zselésítőszereket, meg hialuronsav, amivel talán a legtöbb rosszat teszik az a szteroid injekció, amit az ületekbe tesznek, mert annak rövid távon van egy fájdalomcsillapító hatása, hosszú távon viszont abszolút károsítja az izületet, tehát igazából nem szokott jó eredményhez vezetni hosszú távon. És aztán mennek előre a műtétekkel, porcműtétekkel, és aztán későbbiekben a vége az ma a protézis műtét, ahova kijutnak ezek a páciensek. Tehát igazából szinte minden idős ember benne van ebben valamilyen stációjában ennek a problémának, és valahol egyre több beteg esik ki végül a műtétnek a kis bugyrából a végén ennek a tölcsérnek. De én azt gondolom, hogy itt is meg kéne nézni, hogy és akkor én magamnak mit tudok ezért tenni.
So do what you do
És benne vendégem dr. Hegedűs György, akit ugye arra kényszerítek szolid erőszakkal, hogy kalandozzunk, mert a kérdéseim nem feltétlenül egy irányba visznek így az öngyógyítás területén, de szerintem sok olyan témát érintünk, ami másban is felvetődik kérdésként, de most végre ugye eljutottunk a mozgásszervi betegségekhez, illetve az öngyógyításhoz. És a porcokról kezdtünk beszélgetni, és mondtad te magad is, hogy mert lehet így, mert lehet úgy, de akkor lehet-e visszapótolni porcot, vagy nem lehet?
Igazából ugye azt kell eldönteni, hogy akkor az öngyógyítás, meg például itt az ízületi kopás, meg a porcok, akkor az most hogyan jön össze. Tehát az embereknek akkor így fölmerül az a kérdés, hogy ha már lekopott, magyarul elveszettem a porcot, akkor most az öngyógyítás az arról szól, hogy akkor most a szervezet majd ezt megoldja a kérdést? Alapvetően mondhatnám azt is akár, hogy igen. Úgy szokott fölmerülni a páciensekben a kérdés, hogy most regenerálódik-e a porc, vagy nem. Egy nagyon jó kérdés, de szerintem erre nem egy olyan bonyolult a válasz, bár lehet, hogy fura. Én nem vagyok se ortopédsebész, se rehabilitációs szakorvos, se traumatológus, csak orvos vagyok, aki tanultam anatómiát, élettant, meg van egy józan paraszti eszem, és még néha gondolkodom is. Ami azt jelenti, hogy ha a szervezetben minden egyes sejt, szerv tud épülni, regenerálódni, akkor vajon a porc miért nem? Mert tud. Azért ez a válasz az, hogy nyilván tud. Miért ne tudna? Miért lenne kitüntetve egyetlen egy sejt is olyan, ami élő sejtet tartalmaz, ami nem? Dehogy nem. Csak a porcnak van két fontos tulajdonsága szemben a többi sejttel. Nincsen saját vérellátása. Ebből kifőleg nem olyan gyors a regenerációja, mert nem olyan hirtelen kap tápanyagot. A másik dolog az, hogy nincsen érző ideg benne, tehát információ sem olyan egyszerűen áramlik legalábbis az idegpályákon keresztül. Ebből viszont következik, hogy a porc nem fáj, ezzel a porckopás sem fáj direktbe. Akkor fog fájni a porckopás, amikor annyira leépült már a porc, hogy a csont surlódik, addig igazából nem fog ez fájni, illetve nem onnan van a fájdalom, amit éreznek az elején. Tehát miért ne lehetne regenerálni? Egy nagyon egyszerű dolog. Amit említettem, azt, hogy az ízületeknél az szokott lenni, hogy vagy elsportolják például a kopáshoz az emberek, vagy sérül, vagy kor miatt is elkopik. Hol találkozunk a legtöbb ízületi, mondjuk térsérüléssel? Szerintem, ahol mindenki találkozik vele, az az 1-10 éves gyerek. 0-10. Tanul járni, esik el. Szerintem az a gyerek az nem jó gyerek, akinek van bőr a térdén. Vagy hogy is van? Nem. Tehát minden az a jó gyerek, akinek nincs bőr a térdén. Tehát annak így kell legyen. Akkor az teszteli a határait. Most ennyi ízületi sérüléssel. Más ember, egy idős ember egyszer elesik, és már utána beindul egy kopás, majd fogok még erről beszélni. Láttunk már 10 éves gyereket ízületi kopással? Lehet, hogy létezik, mert semmi nem mondhatom azt, hogy nem, de nem túl gyakori. Akkor mi az a dolog, hogy nála ez nincs? Mit tudunk a gyerekekről? Elképesztően jó a regenerációs képességük. Először azt kell megérteni, a szervezetnek van egy regenerációs képessége, és mellette van egy degeneráció, egy leépítési funkciója, és ez mindig megy. Hát a bőrhámsejtek gyerekeknél is leválnak, mert nem kell, mert mindenhol van egy... Csak a gyerekeknél és a fiatalabb korban regeneráció sokkal erősebb, idősebb kor meg a degeneráció az erősebb lesz. De ha ezt az arányt még felborítjuk bármikor, a nem megfelelő táplálkozással, életmóddal, savassággal, stresszel, akkor ez a regeneráció elkezd korunknak megfelelő szinthez képest is csökkenni. Mellette az évek során a sérülésekkel, a túlsúlyjal, fizikai munkával, például az üzletekre egy nagy degenerációt teszünk rá. Például egy sport, aki napi 6 órát mozgatja izületeit, nem normális, tehát ő gyakorlatilag 40 év alatt egy 80 évesnek az izületi mozgását elvégzi. Vagy egy olyan ember, aki állandóan cipel vagy emel valakit, vagy van egy 50 kiló túlsúlya. Tehát igazából ezek a kopásos problémák idősebb korban azért nem regenerálnak jól véleményem szerint, mert csökkent a regeneráció a korához képest, és megnövekedett a degeneráció. Nekünk a feladatunk az lenne, hogy ezt egyensúlyba hozzuk. Tehát azok a páciensek, akik jönnek ezzel a problémával, először is azt nézzük meg, hogy azt a degenerációt, amivel ő ellene dolgozik a javulásának, ami megy lassabb, de nem állt le. Olyan nincs, hogy nulla. Hogyan lehetne csökkenteni, aki kövér, az fogjon le, aki olyan munkát végez, azt ne végezze, vagy pedig kevesebbet. Van, amit meg lehet oldani, van, amit nem. De az első az öngyógyításnak, hogy az, amit károsítok, azt vegyem minimálra, vagy nullázzam le. A másik az életmódjában, hogy lehet regenerálni ezt. Például vannak önmagamtól olyan táplálkozással, akár olyan étrendkiegészítőkkel, még fogunk erről a témáról beszélni, de mellett, vagy lézerekkel, amivel most igazából sokat foglalkozunk az öngyógyításban, mert most ott is lehet használni, de meg kell csinálnom a regenerációmat visszaemelni a normálisra, és a degenerációt arra a szintre, nem visszavinni egy 80 évesnek 20 éves korára, nem az a cél.
Lehetetlen.
A 80 évesnek ne 120 évesnek a degenerációjával, vagy regenerációval rendelkezzen.